Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Szép napot, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Ez egy pénteki rádióműsor, a Fintech világa. Szupán Márton a PIK alapítója, és Ben Darzsevszky Georg a PIK tanácsadója ülnek itt a stúdióban. A múlt héten arról beszélgettünk, hogy hogyan lehet a távolról jött, harmadik országba jött vendégmunkásoknak pénzügyi szolgáltatást nyújtani. Felkészültek erre, ugye itt a régi országai, Magyarország, akár a bankok, pénzintézetek, akár a fintech cégek. Most pedig az a csapás irány, hogy a pénzügyi szolgáltatás, akkor bankkártya vagy készpénz. Ugye lehet ez a készpénz jövője, szép új jövő, lesz-e jövője a készpénznek, Marci?
Így van, ez végigkíséri itt az elmúlt 7 éves pályán, hogy folyamatosan próbáljuk jósolgatni, meg de mindenképpen beszélgetünk arról, hogy mikor lesz készpénzmentes a világ, meg mi fog történni, hogy szorul vissza.
Melyik országban, mikor billen át ez az 50%, ugye, hogy kártya vagy készpénz.
Azt hiszem, hogy itt a mai adásban is hozunk majd valami izgalmas adatot, ami 50%-os átbillenéssel kapcsolatban, ami mindig egyébként egy hát szemmel legalább az, hogy a valós jelentése ennek micsoda, azt nyilván mélyebben meg kell vizsgálni, de szemmel egy jól látható átbillenési pont. És hát amit a mai adásban még be fogunk pészni, az a CBDC-knek a
digitális
jegybank pénzeknek a területe meg piaca, mert hogy azt látjuk igazából, hogy van egy ilyen csökkenő pályája a készpénz használatnak is, egy növekvő pályája az online tranzakcióknak, de hogy valószínűleg ennek az egésznek egy igazán nagy lökést azt a digitális jegybankpénzek fognak tudni adni, mert egy olyan szintű modern technológiáról beszélhetünk, ahol csomó minden olyan. Az az érdekes, hogyha egy ilyen egyenest kéne szerintem, vagy egyenest rajzol, játszol el esetleg ezzel minden hallgató, hogy megpróbálja egy egyenesen elhelyezni a készpénzt, a klasszikus online tranzakciókat és a központi vagy a digitális jegybankpénzeket, akkor valószínűleg a készpénz egyik oldalán van az egyenesnek, a digitális jegybankpénzek a másik oldalon, és a klasszikus online tranzakciók valahol középen. De az az érdekes, hogy valahogy ez inkább egy háromszög abban képzelhető el, mert nagyon sok hasonlóság felelhető a digitális jegybankpénzek és a készpénz között. Adott esetben megjelölhetőek, ugye nekem így a cikk alatt felsejlett egy ilyen, amikor a filmben mondják, hogy jelöljék meg a pénzeket, tudod, és akkor le lehet, nyomon lehet követni. Az online tranzakciókat nyomon lehet ugyan követni, de az, hogy konkrétan melyik dollárról vagy melyik forintról van szó, azt nem lehet nyomon követni. A digitális jegybank pénznek meg van egy olyan izgalmas eleme, a tulajdonsága, hogy mivel blockchainen van, ezért gyakorlatilag címkézni lehet, és mindenféle külön típust lehet belőle létrehozni.
Mint egy monéképet, ugye? Pont úgy lehet egyedivé tenni.
Így van. Aha, ugye erről beszéltünk korábban, akár megoldható az, hogy mondjuk a segélyek ilyen módon érkezzenek, ami azért egy nagyon izgalmas dolog, mert nem kell mindenféle szép kártyákat, meg segélykártyákat létrehozni, meg korlátozásokat létrehozni egy klasszikus pénzügyi instrumentumon, mondjuk egy bankkártyán, vagy egy bankszámlán, ami egy korlátozása és egy önmagából való kifordítása az online fizetési rendszernek, hanem konkrétan ki lehet bocsátani olyan sorozatokat digitális jegybankpénz logikával, ami csak valamire használható, csak valamilyen ideig használható van, mondjuk egy lejárata. Mondjuk egy gazdaságélénkítésre, ezt láttuk egyébként, ezek nagyon sokszor mellé mennek a gazdaságélénkítő programok, például ilyen inflációs
spirált. Egyik zsebet ide, másik zsebet oda, hát akkor most összenyitom most.
Utána egy óriási inflációs spirált indítanak el, hogyha mondjuk segélyre adott pénznek az a célja, hogy a következő egy évben élénkítse a gazdaságot, és abból ne lehessen mondjuk nyaralni, hanem csak belföldön lehessen elkölteni, akkor ez gyönyörűen lehet korlátozni. Úgyhogy én azt gondolom minden tekintetben, hogy a készpénz mentes jövőnek egy alapvető és szükséges eleme az, hogy a digitális jegybankpénzekben fejlődés és áttörés történjen.
Jöjjön akkor, Georg, és jöjjünk rögtön ezzel a bizonyos 50%-kal, ugye majd láttam az anyagodban, ez az egyik első megállapítás.
Így van, igen. Hát a Nemzeti Bankunk az minden évben kiad egy jelentést, és mint kiderült, 2022-ben nagy áttörés történt, és bolti eladásoknak több mint 50% az elektronikus módon volt kifizetve a vevők által, például a bankkártyával, ami egyértelműen arra utal, hogy csökken a készpénz használat.
Ha már a Marci mondta, hogy a következő réteg, akkor a digitális jegybankpénz Magyarországon. Mi a helyzet? Mert tudom, hogy legyűjtötted, hogy hol van ilyen, hány országban van, kik az élenjárók, de mondjuk nézzük nálunk, ha már itt volt ez az 50%.
Ez az arány, ez egyértelműen arra utal, hogy növekvő számban használunk elektronikus fizetőeszközöket, és hát az utóbbi évek pénzügyi technológiai innovációi azok egyre inkább megnyitották azt a kaput is, hogy akár a jegybankok is kiadhatnak digitális valutákat. Most erre már a legtöbb országban egyébként a világon elindultak bizonyos kutatások, és vannak országok, ahol már tesztelik is egyébként ezeket. Magyarországon egyelőre még nem hallottunk erről, viszont az EU-ban, tehát EU-s szinten már régóta kutatják, és az elkövetkezendő években egyre valószínűbb, hogy egyébként tesztelési szakaszba is fog térni a digitális jegybankpénz. A teljes körű bevezetése az pedig elvileg 2028-ra akár meg is történhet.
Az érdekes, mert hogyha most azt mondanád, hogy a briteknél vagy Svájcban ez már jó pörög, meg jó működik, akkor azt mondom, hogy erre érdemes egyre jobban figyelnünk, de hát ehhez képest azt láttam, hogy mondjuk Nigériában 21-ben már ezt bevezették, ami nem jelent semmit, mert nagyon keveset tudok Nigériáról. Ott miért és ott hova jutottak ezzel?
Érdekes Nigériáról, hogy egyébként az afrikai országok közül ott a legnépszerűbbek a kriptovaluták, és mivel a digitális jegybankpénz is hasonló technológiai alapon működik, mint a kriptovaluták, ezért érdekes volt, hogy jóval elmaradt az ENAIRA-nak a fogadtatása a várakozásoktól, és mindössze 0,5%-a használta a népességnek ezt a fizetőeszközt.
Ugye 21-ben vezették be. Két dolog is, ami eszembe jut. Az egyik az, hogy ugye mindig azt mondtuk, hogy azt mondtad, hogy vannak földrészek a különböző, vagy kultúrák a különböző pénzügyi fázisok, lépcsők kimaradnak. Ez mondjuk lehet-e az oka annak, hogy egyből ekkorát ugrik Nigéria. A másik pedig nyilván az, hogy talán fontos lehet, hogy az első lépcsőfoka egy ilyen digitális jegybank pénznek az, hogy az ország, az adott nemzeti bank a kriptóval megbarátkozzon valamilyen módon, befogadja, elfogadja. És ez mondjuk Magyarországon már megtörtént, emlékszem, néhány hónapért üdvözölted, amikor a nemzeti bank nem tudom milyen lépéseket tett ez ügyben. Tehát akár a nyitás megtörtént. Ezt a két kérdést nem tudom, össze lehet-e kapcsolni.
Nem feltétlenül kapcsolódhat is, meg nem is. Én azt gondolom, hogy az első kérdésed, hogy azért lehet-e Nigéria ilyen élenjáró ebben a dologban, mert kimaradnak bizonyos pénzügyi fejlettségi szintek? Abszolút igen. Hát az egyértelmű teljesen, hogy a kriptó felé való nyitás az azért történhetett meg Nigériában, meg egyébként a teljes afrikai kontinensen, mert valójában, hogyha így tekintünk rá, akkor már digitalizált a pénzügyi szektoruk nagyon régóta, mert nincsenek nagyon bankfiókok, ugye airtime-mal fizetgetnek egymásra, erről sok szólt van az M-Pesa, meg egyéb szolgáltatók, tehát gyakorlatilag a telefonkártyájukra feltöltött percekkel tudnak kenyeret vásárolni, és ez így van, volt valami ilyen szuper film. Úgyhogy azt gondolom, hogy Afrika esetében ez abszolút így van. Az, hogy digitális jegybankpénzhez kriptobarát környezet kell,
igen.
Szerintem nem. Mm. És szerintem nem feltétlenül egy jó út az, hogyha a digitális jegybankpénzhez a kriptopiacon keresztül keressük a...
Rosszul fogalmaztam, a blockchain a legkisebb közös többször is, és ha a blockchain-nel én megbarátkozom, és így akkor...
De megint csak társadalmi szinten nem kell megbarátkozni, szerintem a blockchain-nel ez egy evolúciós folyamat, hogy a kriptopiac elkezdett blockchain-re épülni, vagy hát igazából kicsit mondhatjuk leegyszerűsítve, hogy egyszerre született a kettő.
Ló és lovas,
igen. Digitális jegybankpénz az valahol a ló és lovas között van, tehát hogy az egyértelműen blockchainre épül, és egy ilyen kriptodevizai jellegű valami.
Értem, a technológia az oké, mert az
technológia az
oké, de a kripto esetleges negatív felhangjaitól mentes.
Én azt gondolom, hogy igen, és ez tulajdonképpen egy technológiai kérdés, hogy belátja-e azt, és hajlandó-e belátni azt egy országnak, vagy egy országokat átívelő szervezetnek a központi bankja, hogy ezzel egy csomó minden problémát meg tud oldani, és van mondjuk türelme ahhoz, meg lehetősége, hogy pilotokat indítson itt egyébként. Azért a magyar helyzetre egy pillanatra vissza utal, Magyarország kifejezetten aktív ezen a területen, ugye ott van a digitális diákszép 2.0 projekt, ahol saját elektronikus pénzt bocsát ki a Magyar Nemzeti Bank, ez egészen párját ritkító eset egyébként. Ugye a Fáji Kis Peti többször volt nálunk a rádió műsorban, Szombati Anikó, az ő körükhöz köthető a Magyar Nemzeti Bankban, azt gondolom, hogy mindig is üdvözlendő tételek között, vagy témák között szerepelt a mi szerkesztőségünkben, vagy a cégcsoportunknál az ő tevékenységük. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas elem, tehát ma már van ongoing projektje annak, arra a jegybanknak, hogy saját elektronikus pénz bocsásson ki, ami még nem digitális jegybankpénz, de már ennek egy előszobája, illetve csatlakoztak a Project Dunbar nevű kezdeményezéshez, ami egy szingapúri központtal működő ilyen digitális jegybankpénz hub, és itt egyébként az eurózónából, hogyha jól tudom, akkor elsőként, vagy az EU-ból elsőként kapcsolódtak ide, úgyhogy vannak kifejezetten izgalmas kezdeményezések itthon is, és azt gondolom, hogy ez kifejezetten elmutat arra, amit az előbb mondtam, hogy nem kriptó irányból közelítik meg. Aha.
Jó, akkor nézzük meg a svédeket, azok közelebb vannak, mint Nigéria, és azok fontos, mert ők meg előre haladtak abban, hogy elfelejtsék teljesen a készpénzt, ugye?
Igen, hát fejlettebb országokban, például Svédországban azért egyre kevesebb alkalommal használnak készpénzt az emberek, az elektronikus fizetések elterjedtek nagyon, ami egyébként Magyarországon is már jellemző, de igen, azért Svédországban az előre haladottabb, és ott ez meg is könnyítheti például az átállást egy esetleges digitális jegybankpénzre. Viszont más országokban, ahol a készpénz használat még mindig nagyon elterjedt, ami egyébként Magyarországon azért továbbra is jellemző, ott azért valószínűleg egy CBDC vagy digitális jegybankpénz bevezetése ellenére ugyanúgy fennmaradna egyébként a készpénz, tehát az nem valószínű például, hogy el fog tűnni az életünkből.
Magyarországon mi adhat egy újabb lökést ennek a folyamatnak? Mert miután én az eszemet tudom, hogy ez ellen harcol a Magyar Nemzeti Bank, hogy minél kevesebb készpénzt használjunk. Szóval mi láthat egy következő lökés? Miért a következő lépcső?
Ez egy furcsa háború azért, mert nehéz úgy küzdeni a készpénz használat ellen, hogy közben megadóztatjuk az elektronikus fizetési csatornákat, és ingyenessé tesszük a készpénz felvételt, úgyhogy vannak ennek ilyen fura felhangja itt az elmúlt 5-8 évben, de valóban egyébként ilyen kommunikációs szinten mindenképpen ez egy nemzeti stratégia, és egyébként vannak üdeszínfoltok például itt a Szombati Anikó csapata az MNB-ben. Én azt gondolom, hogy az áttöréshez az mindenképpen kell, hogy ezek az előbb említett pilotok sikeresek legyenek, és a sikert miben mérjük, én azt gondolom, hogy az is egy pilotnak a sikere már mérhető abban is, hogy sok adatot tud gyűjteni, tehát nem feltétlenül kell ügyfél oldalon átütő sikert elérni. Az már egy nagyon hasznos elem vagy dolog egy ilyen teszt fázisból, hogyha visszajönnek a felhasználói adatok. Akár az jön vissza, hogy gyerekek, ez így nem jó, mert így valami kéne lennie. És, de akkor legalább tudják a sikerhez vezető utat, vagy biztosabban be tudják ezt határolni. Én azt gondolom, hogy sok-sok ilyen, a jelenleginél több teszt és pilot program kéne. Valahogy ki kellene ezt terjeszteni a bankokra, tehát azt gondolom, hogy a Nemzeti Banknak együtt kellene működnie, és közösen kellene pilotolnia a pénzintézetekkel, hiszen a Magyar Nemzeti Bank nem egy B2C szolgáltató, tehát nincsenek lakossági ügyfelei, meg tulajdonképpen vállalati ügyfelei sincsenek. Tehát én azt gondolom, hogy valami olyan nemzeti pilot programot lenne érdemes összepakolni, amiben a bankokat is tudják motiválni, és érdekelté teszik, és bevonják őket, mert ott lehetne valós nagy mennyiségű reprezentatív számokat produkálni, így van. És én azt gondolom, hogy ezek után lehetne valami konkrét projektet megvalósítani, és még itt sem azt gondolom, hogy teljesen általánosan kimondani, hogy akkor itt van az e-forint, vagy
e-juan,
igen, lassan, hanem akár például a támogatási rendszert. És ez egy picit ellent mond az előbb, vagy nem mond ellent az előző gondolatomnak, hanem párhuzamot, vagy egy párhuzamos szálat villant fel talán, hogy a támogatási rendszerben is lehetne probléma nélkül pilotolni, azt gondolom. Ugye itt vannak megkérdőjelezett gyakorlatok, mire persze bizonyosság egyelőre nincsen az Európai Unió irányából a különböző pénzeknek a disztribútálására. Erre szerintem egy nagyszerű választ lenne azt mondani, hogy hát mi ezt megcsináltuk, és blockchain-en tessék, itt van, vissza lehet követni. Úgyhogy akár egy szép kártyaprojektet
digitalizálni. Átállítani
és digitalizálni rendesen. Én azt gondolom, hogy az nem lenne egy jó döntés, hogyha itt mindent belehúrá, optimizmussal belehúrnak, annak ellenére, hogy egyébként én nagy híve vagyok annak, hogy menjünk ki a piacra minél hamarabb, minél több mindennel, és szedjünk visszajelzéseket. Ez egy nagyon komoly lépés és nagyon komoly döntés, ahol még a legélenjáróbb országok meg nemzetek is csak puhatolóznak. Pilotolni kell egyrészt, másrészt meg azt gondolom, hogy onnan az a következő lépés, hogy ki kell nézni, és meg kell nézni konkrét olyan projekteket, ahol nem lehet nagy kárt okozni. Persze ez idézőjeles.
Viszont sokakhoz eljut, és mindenképpen bele kell lépniük ebbe a
és azonnal,
fázisba.
És azonnal látszik a haszna. Mert annak a forintommal a kávézóban, most ez egy forintos tranzakció, vagy egy digitális jegybankpénzes tranzakció, az igazából ma tök mindegy. Viszont az, hogy egy támogatást hogy korlátozok, és végig tudom elkövetni, az meg abszolút nem mindegy. Szóval szerintem use case-eket kell gyártani, és a sikeres pilotok után egyes use case-ekre rá kell fókuszálni.
Kínából jött a példa, ott már 260 millió ember használja a digitális juant, nem véletlen mondtam. Több mint 200 féle módon lehet használni. És azt nem tudom, hogy ott volt edukáció, mert azt akartam végig nektek mondani, hogy azért ehhez, hogy én digitális pénzzel játszam, meg azzal éljek, az vagy edukálni kell, vagy le kell nyomni a torkomon. Most nem nyomták a torkomon, de nem is edukáltak még. Kínában ezt a 260 millió embert edukálták, vagy egyszerűen valami megtörtént?
Szerintem nem kell ehhez edukáció, mert ahogy próbáltam a műsor közepettáján erre rávilágítani, ez akkor tud jól működni, hogyha nem is érzi a felhasználó, hogy ez egy digitális pénz, hanem annyit érez, hogy kapott egy olyan coint, vagy egy olyan érmét, amit csak bizonyos keretek között és bizonyos ideig tud elkölteni, hogy most egy konkrét use case-t hozzak. Tehát ez az, hogy azt mondom, hogy a szép kártyám mögött innentől kezdve nem egy bankszámlapénz van, és nem a bankkártya elfogadási rendszer az, amivel korlátozva van a felhasználás időben és kereskedői típusban, hanem az azért tud megtörténni, mert egy okos szerződésbe bele van kódolva az, hogy börnölje el azt a pénzt.
Ettől eddig, erre és arra.
Így van.
Itt és ott.
Ha ez jól van megvalósítva, de tudod nagyon jól, hogy én az edukációnak a híve vagyok abszolút, de itt szerintem ez pont az a terület, ami, hogyha jól meg van valósítva technológiailag, akkor nem szükséges az edukáció. Így van, mert tök mindegy, ha jól megvan valósítva, akkor tök mindegy az ügyfélnek, a felhasználónak, hogy ez egy klasszikus számlapénz képében létező forint, vagy egy azzal megegyező értékű, de valamilyen módon korlátozott digitális jegybankpénz, ami mögött egy okos szerződés van.
Nagyon szépen köszönöm. Szuppán Márton, Bendazsevszki Georg, PIK. Jövő héten találkozunk, a hírek, az érdekességek a fintech.hu-n.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.